Őszintén hálásak vagyunk az Úrnak, hogy úgy hihetünk, ahogy a Szentírás mondja. Ezúttal nyíltan meg kell vallanom, hogy amikor 4 hét van az összejövetelek között, az már mégis nagyon hosszú idő. Amikor 5 hét van közöttük, mint most, akkor már szinte túl hosszú az idő. De hiszen mi minden alkalommal sóvárogva várunk arra, hogy Isten jelenlétében összegyűljünk, és nem csak csak azért, hogy bármiről beszélgessünk, hanem azzal a kizárólagos szándékkal a szívünkben jövünk ide, hogy az Úr, az ő ígéje és az ő szelleme által szólni akar hozzánk és általunk. Már elég gyakran elmondtuk és említettük azt is, hogy sokan beszélnek Istenről, de csak kevesen vannak azok, akiken keresztül Isten szólt és szólni tud. Sokan hallanak ugyan Istenről, de csak kevesen hiszik el azt, amit mondott. És egyszerűen arról van szó, hogy ebben a korszakban az Úr hangját meghallani, és ez mindig az ő ígéjének a hangja, az ő szava hangja. Ha akusztikusan hallunk egy hangot, az úgy lehet, de nem kell, hogy így legyen. Viszont ha az Isten ígéjéről van szó, akkor 100%-osan megbízhatunk benne, támaszkodhatunk rá. Még ha lehetetlennek tűnik is nekünk, ha van egy ígéretünk Isten ígéjében, akkor nyugodtan megbízhatunk és rábízhatjuk magunkat hittel Istenre, mert ő korlátlan az ő hatalmában, és minden végzései vagy cselekedetei a kezdetektől fogva dicsőségesek és csodálatosak. Amikor a Szentírásban, az első Tesalonika 4-ben arról olvasunk, hogy a testünk átváltozik, megkérdezhetjük, vagy feltehetnénk magunknak a kérdést, hogy ez hogyan fog megtörténni. De erre egyáltalán nincs szükség. Ha te rajtad, és én rajtam múlna, hogy ezt véghez vigyük, akkor aggódnunk kellene emiatt, gondolkoznánk rajta. De az Úr fogja megtenni, és ő már tudja a módját, hogyan és mikor fogja megtenni, és ezért teljesen és maradéktalanul rábízhatjuk magunkat. Ugyanez igaz és érvényes a lélek megmentésével kapcsolatosan is, a test gyógyulásával, a szellem szabadulásával kapcsolatban is. Ki tudja ezt megmagyarázni, ki tudja leírni? Egyikünk sem. De mindannyian megtapasztalhatjuk, illetve átélhetjük. Mindenki megtapasztalhatja, illetve átélheti a mi Istenünk megmentő erejét, az ő gyógyító erejét, az ő felszabadító erejét a Jézus nevében. És ezt nem csak valamikor, hanem ma, ezen az Istentől érkező szolgálattételben az Úr ki akar nyilatkoztatni magát neked és nekem. Meg akar áldani téged és engem, beszélni akar hozzánk az ő ígéje és az ő szelleme által. Különösen 3 bibliai égeszakaszra szeretnék hivatkozni, és Haggeus prófétával kezdeném el. Haggeus prófétából olvasok az első fejezet 12. versétől. Akkor oda hallgattak Zerubábel, Sáltél fia és Józsué, Józsadák főpap fia, és mindazok, akik megmaradtak a népből. Hallgattak az Úrnak, az ő Istenüknek intésére, tudniillik Haggeus próféta szavaira, akiről felismerték, hogy az Úr, az ő Istenük küldte őt hozzájuk, és a nép félelembe esett az Úrtól. Ha csak egészen röviden, és ez nem egy prédikáció a szószoros értelmében, hanem egy bibliai útmutatás vagy tanítás, egy Isten szavaiból érkező felvilágosítás a prófétai beszéd szerint, amelynek a mi napjainkig egy döntő jelentősége van. Itt utalással van a próféta Izrael népének a babiloni fogságból való visszatérésére, és az Úr templomának újjáépítésének a kezdetére. A csodálatos dolog itt, ebben az ígében abban áll, hogy az Istentől kijelöltek a szolgálatra, és az egész nép együttesen, összefogva, egyhangulag követték az Úr, az ő Istenük szavát, és meghallgatták, és elfogadták Haggeus próféta szavait, amelyeket az Úr rajta keresztül intézett hozzájuk. Istennek minden időben, amikor valami rendkívüli dolognak kellett megtörténnie, mindig volt egy szócsöve itt, ezen a földön. És még mindig megvan írva az Ámosz 3. fejezetének 7. versében. Isten nem tesz semmit, mielőtt ki nem nyilatkoztatja az ő titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ebben az ige szakaszban két Isten embere van felsorolva, de voltak éppen nem csak ők egyedül, hanem az egész nép is. Hadd olvassam fel újra a vers második részét. És mindazok, akik megmaradtak a népből, hallgattak az Úrnak, az ő Istenüknek intésére, tudnillik Haggeus próféta szavaira, akiről felismerték, hogy az Úr, az ő Istenük küldte őt hozzájuk, és a nép félelembe esett az Úrtól. Abban a pillanatban, amikor Isten elküldt egy prófétát, már nem egy olyan emberrel van dolgunk, akit elfogadhatunk, vagy elutasíthatunk, ha akarunk, nem egy olyan emberrel, akit a mi mércénk vagy szempontjaink szerint megítélhetünk, hanem egy Istentől küldött emberrel van dolgunk, aki meg lett bízva azzal, hogy Isten népéhez egy üzenetet közvetítsen, vagy hozzájuk intézzen, és mindazok, akik Isten népéhez tartoznak, felismernek és elismernek egy ilyen isteni küldetést. Csak most nemrég fordítottam le a prédikációt, és még mindig dolgozom rajta, hogy pontos legyek, még nem fejeztem be, és abban Branham testvér kifejti ezt a fontos gondolatot, hogy Isten szelleme minden korszakban az Isten ígéjében leírt ígéretek szerint ahhoz mérten munkálkodik. Mi nem élünk ma már a Luther napjaiban, sem a Zwingli, vagy Wesley, vagy sok más ember napjaiban sem élünk ma, üdvtörténeti szempontból egy igen messzire előre haladott helyzetben kerültünk, bár néha úgy tűnhet, hogy nem így áll a helyzet. És mégis úgy van, hogy az idő nem állt meg, az üdvösséggel kapcsolatos történelem megtette a maga útját, és visszatekintve nagyon jól látjuk, és szemügyre vehetjük a fejlődést, és meg is szívlelhetjük azt. Itt az van hangsúlyozva, hogy nem csak azok az emberek, akikhez intéződött az Úr ígéje, hanem az egész nép figyelmesen meghallgatta hallotta és megszívlelte azt, amit az Úr, az ő Istenük üzenetben adott nekik, és felismerték, hogy Isten elküldött valakit hozzájuk. Én egy olyan ember vagyok, aki nem tudja kerülgetni a forrókását, hanem egyenesen a lényegre kell térnem. És ha már a lényegre térünk, vagy a lényegre kell térnünk, akkor hadd nevezzük meg nyugodtan nevükön a dolgokat. Kizárólag csak azok, akik felismerték, hogy Keresztelő János egy Isten által küldött ember volt, csak azok hallgattak az ő ígehirdetésére. Majd bementek a Jordánba, és megkeresztelkedtek. Az írástudók pedig elutasították a maguk részéről az Isten üdvösségre szóló tanács határozatát azzal, hogy nem keresztelkedtek meg János által. Az akkori emberek számára a dolog valami teljesen új, valami rendkívüli dolog volt. Sőt, akár azt is meg lehetett volna kérdezni, hol van megírva, hogy az úttörőnek vagy útkészítőnek keresztelnie kell. Esetleg azt lehetett volna mondani, igenis meg van írva az Ézsaiás próféta 40. fejezetének 3. versében, és a Malakiás próféta 3. fejezetének 1. versében, hogy valaki el fog jönni, de hol legyen megírva az, hogy az, aki eljön, keresztelni is fog. Tudjátok, úgy van, hogy Istennek nem mindig kell minden részletet közölnie az ígérettel. Ő megadja az ígéretet, és amikor az ígéret beteljesedik, akkor minden egyes részlet, ami egy isteni megbízás végrehajtásához tartozik, benne van, és minden ember, akit Isten szelleme megvilágosított, nem veszi zokon, nem botránkozik meg rajta, ellenkezőleg nem kérdőjelez meg semmit, csak egy igen és egy amment mond arra, amit Isten tesz vagy végez. Ha ma visszatekintek, és hadd legyen megengedve nekem, hogy ezt a személyes jellegű megjegyzést mégis megtegyem, akkor itt egyszerűen és szerényen azt kell mondanom, nekem nem volt szükségem egy napra vagy egy órára sem ahhoz, hogy Branham testvér szolgálatáról alkotott ítéletem bármilyen módon megérlelődjön. Én szabadon és nyíltan meg kell vallanom, miközben figyeltem, hogy a férfi, ahogy a férfi felment a lépcsőn az emelvényre, a szívem vele együtt lépést tartott, és bízalmam volt Isten ezen emberében, anélkül, hogy tudtam volna, ki ő, mi ő, mit sem tudtam én elhivatottságáról, vagy bármiről, de a szívemben egy teljes igenlés, egy egyenes fogadtatás volt iránta. De hiszen mit tudtam én akkor, hogy mi minden van egyáltalán ezzel összefüggésben? Tudjátok, úgy van, hogy Isten az övei szívében munkálkodik. Még az Úr Jézussal szemben sem volt minden ember jóindulatú. Összehasonlításban több kritikusa volt, több volt azok száma, akik cáfolták és elutasították őt, mint azoké, akik befogadták és elfogadták őt. De aztán ott áll megírva a gyönyörű íge szakasz, azoknak pedig, akik befogadták őt, hatalmat adott, hogy Isten fiainak neveztessenek, nevezetesen azok, akik hisznek az ő nevében. Isten minden dolgot egy különleges, szokatlan módon tesz, és az emberek valahogyan ellenőrzően megkérdőjelezhetnénk. Keresztelő Jánosnak is mondhatták volna, ember, öltöz fel észszerűen. Te, a teve bőröddel körülvéve és a bőrszíjjal körülkötve, ezen felül még sáskával és vadmézzel is táplálkozol, ember, takarodj a sivatagba, miközünk legyen nekünk te hozzád. És valaki azt mondta, hogy akkoriban nem is fürödtek meg az emberek, ugye minden nap. Az emberek éltek a mindennapi életüket a hőségben, az izzadsággal, a porral, mindennel, ami ezzel járt. De hiszen nem a külső számított, hogy mi van kívül, hogy poros-e a szandálya valakinek, az számított, hogy volt közöttük valaki, akin keresztül beteljesedhetett Isten igének egy része. És pontosan így van ez a mi napjainkban is. Ha ez egy Billy Graham, vagy valamely más szónok lett volna, tudjátok, vannak jó szónokok, ezt senki sem tagadhatja, akkor talán elfogadták volna, vagy elismerték volna. Igen ám, de mégis úgy volt, hogy egy Kentucky-ból hegyéből származó ember volt. Egy olyan ember, akinek az angol nyelv használata nem található meg még egyszer a Földön. Aki közvetlenül összekapcsolta a dialektusát a nyelv használatával, és annyira összemosta az egyes eseteket, hogy gondosan osztályozni kell őket. És a bölcsek és az iskolázottak elolvasnak itt-ott egy ilyen röpíratot, vagy egy ilyen prédikációt, és aztán nagyon röviden megrázzák a fejüket, és azt mondják, nos, ezt senkitől sem lehet elvárni, annál kevésbé megkövetelni, vagy bizalmasan elvárni, hogy itt tovább olvasson. Avagy nem azt mondta Pál apostol, hogy Isten semmissé tette a bölcsek, az eszesek bölcsességét, és hogy Istennek tetszett az együgyű prédikáció által üdvösségre vezetni azokat, akik hisznek benne. Pál apostol pedig azt mondja, amikor eljöttem hozzátok, testvéreim, nem azzal a szándékkal jöttem, hogy Isten bizonyságtételét emberi túláruló ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek, hanem a szellemnek és az erőnek bizonyságtételével, hogy a ti hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten erejére alapuljon. És ez az, ami mindig is számított, lényeges volt, és ami korunkban különösen is számít, és lényeges. Nos, sietni fogunk, és folytatjuk az olvasást ugyanebből a fejezetből, a 13. verstől. Akkor ezt mondta az Úr angyala, akinél az Úr üzenete volt a néphez intézően. Én veletek vagyok, ezt mondja az Úr. Mi volt ez az üzenet? Itt volt egy ember, egy olyan férfi, aki a kisebb proféták közzé van besorolva, és a nép elé állt, a Luther fordítás szerint angyalnak van megnevezve, nem csak küldöttnek. Akkor azt mondta Hageus, az Úr angyala. Amint tudjátok, hogy az angyal és a hírnök vagy követ szó kifejezés egy és ugyanaz az eredeti szövegben. Egy olyan személyre van utalást téve, aki szolgálatot teljesít és üzenetet közvetít. Akkor így szólt Haggeus, az Úr angyala, akinél volt az Úr üzenete a néphez. És itt volt egy ember, aki az Úr angyalának, az Úr hírnökének vagy követének lett megnevezve, akinél az Úr üzenete volt. Számomra ez egy rendkívülien fontos megfogalmazás. Amikor megjelenik az Úrnak egy küldötte vagy hírnöke, akkor annak van egy üzenete az Úrtól, és nem valamelyik felekezet vagy keresztény szervezet üzenetét közvetíti, hanem az Úr üzenetét intézi Isten népéhez. Ekkor így szólt Haggeus, az Úr angyala, akinél az Úr üzenete volt. Halleluja! Számomra ez rendkívülien nagy jelentőséggel bír. Napjainkban sokan beszélnek, rendkívüli üzeneteket tesznek közhírré. A kérdés csak az, kicsoda az Úr angyala? Kinél van az Úr üzenete? Ki az, aki Isten megbízásából szólt? Ismeretes előttünk az is, hogy a jelenések könyve 2. és 3. fejezetében 7-szer van megírva, és az efézusi gyülekezet angyalának írt meg, és a smírnai gyülekezet angyalának írt meg, de hiszen ismeritek a 7 gyülekezethez intézett leveleket. Minden alkalommal az angyal van megadva, mint a hírnök, akihez intéződött az üzenet, és ez az isteni üzenet aztán közvetítve lett a gyülekezetnek. Úgy, amint a Szent Szellem megismertette és kinyilatkoztatta azt. Itt van egy bizonyos Hageus, egy férfi a nép közül, aki az Úr angyalának lett megnevezve, akinél az Úr üzenete volt Isten népéhez intézően. Az Úr megszólal rajta keresztül, én veletek vagyok, így szól az Úr. Vajon mi történt? Az egész nép rájött és felismerte, hogy Isten elküldött egy követet, egy hírnököt hozzájuk, és félelem lett úrrá rajtuk. Egyöntetűvé váltak, és felsorakoztak ezen isteni megbízás mögött, és szívből elfogadták, és befogadták azt, amit Isten felkínált nekik. És abban a pillanatban, amikor a küldött és azok, akik elfogadják az üzenetet, egyetértenek, közös nevezőre jutnak, és teljes mértékben megbíznak az Úrban, Isten válaszolni fog, és azt mondja, így szól az Úr. Én veletek vagyok. Ezután azt olvassuk tovább. Ennek következtében az Úr felgerjesztette, vagy felébresztette Zerubábel Sáltél fiának, Júda helytartójának a szellemét, elszántsággal, és Józsué főpap, Józsadák fiának lelkesedését, valamint mindazoknak a lelkesedését, akik a népből megmaradtak. Tehát nem csak egy Zerubábelnek a szelleme, nem csak egy Józsuénak a szelleme, mármint azoknak, akiknek egy bizonyos szolgálatot, egy megbízást kellett teljesíteniük az Úrtól kifolyólag, hanem az egész fennmaradó nép szelleme is, hogy eljöttek és dolgoztak az Úr Zebaót Istenük házán. Abban az időben, amikor Isten ezt végrehajtotta, létrejött egy teljes egyetértés a prófétával, akit elküldött hozzájuk, azokkal az emberekkel együtt, akik úgy szintén belettek vonva a munkába, hogy segítsenek, és az egész néppel együtt. Hogy leegyszerűsítve kifejezzük, létrejött egy isteni összhang, amikor Isten az ő szavát, az így szól az Úr, isteni üzeneten keresztül tette ismerté az ő szavát, és az ő akaratát az ő népe körében. Az emberek kiszakadtak saját nézeteikből, hagyományaikból, az önértelmezéseikből, és Isten a szívükbe helyezte, hogy higgyenek, hogy csatlakozzanak és kapcsolódjanak, és hogy részessei legyenek az isteni ügynek. Ez az én legmélyebb kívánsága is, hogy részesse legyek Isten munkájának ebben az időben. Ne legyek csak nézője, hanem egy része legyek annak, amit Isten kegyelemből tesz az ő országában ebben az időben. Majd a második fejezet, harmadik vagy negyedik versében itt folytatódik. Ki van még életben közületek, aki látta ennek a templomnak a hajdani dicsőségét, és hogyan látjátok majd ma? Nem igaz, mint valami semmiségnek tűnik számotokra. Amint tudjátok, Isten háza, a templom le volt rombolva, és a nagyon előre haladott korban lévők, akik túlélték a fogságot, még emlékezhettek Isten pompás, nagyszerű házára. Visszagondoltak az ünnepélyes Istentől érkező szolgálattételekre. Itt az a kérdés intéződött hozzájuk, hogy ki maradt még meg közületek életben, aki látta ennek a háznak a hajdani dicsőségét. És aztán a kérdés, hogyan néz ki ma, most? Mi azért vagyunk itt ma délután, hogy megszívleljük magunknak, és szem előtt tartsuk, figyelembe vegyük az apostolok cselekedeteit, és tekintetbe vegyük a gyülekezetet a korai kereszténységben, mint Isten templomát, és megállapítsuk, hogyan is nézett ki a gyülekezet a kezdetekben. És hogyan nyilatkoztatta ki magát Isten rajta keresztül és benne, hogy lakozást vett közöttük, és megdicsőítette magát itt, ezen a földön. Ha ma összehasonlítjuk az Úr akkori gyülekezetét a mostanival, akkor mi is ugyanarra következtetésre jutunk, mint az akkori emberek. Külsőleg talán még mindig nagyon szépek lehetnek egyes dolgok, de vajon hogyan néznek ki a dolgok Isten szemében? Mi úton vagyunk visszatérni ahhoz az első állapothoz, amelyben a gyülekezet a kezdet kezdetén volt. Isten az ő ígéje, a bárány vére és a Szent Szellem által addig fog munkálkodni, míg nem létrejön egy maradék, amely külön lesz választva az ő gyülekezeteként, felkészülten és újból az ő szolgálatába lesz állítva. A továbbiakban így folytatódik. Most pedig légy jól bízakodó, Zerubábel, így szól az Úr kijelentése, és légy bízakodó Józsué, Józadák fia, te főpap, és legyetek jól bízakodóak, ti mindnájan, akik az ország népét alkotjátok, senki sem lett kihagyva, a kettő, akikhez az Úr szava közvetlenül intéződött, mint munkatársak az egész ügyben, és az egész nép is, mindenkinek bízakodónak és teljes bizodalommal kellett lennie. És emögött végül is ott van a csodálatos kijelentés, így szól az Úr kijelentése. És munkálkodjatok, mert én veletek vagyok, mondja a seregek ura. Egy munkának Isten országában csak akkor van értelme és jelentősége, ha Isten velünk van, és mi végrehajtjuk az ő parancsolatait, és azt tesszük, amit ő parancsolt nekünk. Ma, kérem, ez nem kritika, csak egy észrevétel, minden felekezet a maga módján dolgozik. Végeredményben Isten országa minden más egyéb, csak nem Isten országa. Mindenki más irányban húz. Pedig csak egy irány van, és az nem a különböző felekezetek irányja, hanem az, amely a Golgotán keresztül felfelé vezet Isten dicsőségéhez. Csak egy irány a kereszt és a megfeszített felé, és a Golgotán keresztül Isten dicsőségébe. Itt aztán azt mondja a 6. verstől kezdve, mert így szólt a seregek ura. Csak még egy kis ideig tart, aztán megrázom az eget és a földet, a tengert és a száraz földet. Hadd olvassam fel, legalább nagyon röviden, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből az ezzel kapcsolatos ígét. Zsidókhoz írt levél 12. fejezete, itt a 25. verset szeretném felolvasni. Vigyázzatok, óvakodjatok attól, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól hozzátok, mert ha azok nem maradtak büntetlenül, akik elutasították azt, aki a földön ismertté tette magát velük, mennyivel kevésbé maradunk büntetlenül mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk, akkor az ő hangja megrendítette akkor a földet, most azonban ezt az ígéretet adta, még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. Megfigyeltétek-e, hogy milyen összhangban van egymással a Biblia eme két szakasza? Ószövetség és Új Szövetség minden esetben összhangban van, mert az üdvösség történet prófétai része már az Ószövetségben meg lett határozva, meg lett alapítva. Itt nagyon világosan és egyértelműen mondja Hageus prófétánál, úgy, ahogy mi olvassuk az Ószövetségben. Még egy kevés idő van hátra, és én megmozgatom az eget, és a földet, a tengert, és a szárazföldet. Itt az Új Szövetségben, a zsidókhoz írt levél 12.26-ban azt olvassuk, akinek a hangja akkoriban megrendítette a földet, most pedig ígéretben adja, és így szól. Ne felejtsétek el ezt a szókifejezést, hogy ígéretben adja. Itt meg lett adva egy ígéret, és a zsidókhoz írt levelek írója egy ígéretet lát Hageus próféta szavaiban, és nekünk is látnunk kell ezt az ígéretet. Nem elég, hogy a zsidókhoz írt levél írója maga előtt látja ezt az ígéretet. Te és én, végül is mi vagyunk azok, akik ebben az időben élünk, amelyben ez az ígéret beteljesedik sok más ígéret mellett. Tehát neked és nekem is látnunk kell, és fel kell ismernem ezt az ígéretet. Azt mondja, vagy írja tovább. Most pedig ígéretben adja, és azt mondja, még egyszer megrendítem, de nem csak a földet, hanem az eget is. Ó, most számos szentírási íge szakaszokat vehetnénk még szemügyre. Mit is mond a prófétai üzenet? Abban az időben Isten szolgálatára lesz a mennynek, és a menny a földnek. Isten egy nagyon különleges időszakról beszélt a napok végén, vagy a napok végével kapcsolatosan. És mi elérkeztünk ahhoz az időhöz, amelyben az ég és a föld megmozgatása ígéretbe lett adva. És amint látni fogjátok, itt tovább folytatódik a magyarázat, itt jön Isten szavaival. Ezek pedig ismét azt jelentik, hogy a romlandó megváltozik, mint a teremtett, hogy a mozdíthatlan lakjon. Ebben az összefüggésben a mulandónak a maradandóvá való átalakulásáról van szó. Mielőtt az egész teremtés, és ugye tudjátok, hogy meg van írva a római levél 8. fejezetében, hogy Isten fiai és az egész teremtés várja Isten fiainak a kinyilatkoztatását, illetve az ő nyilvánvalóvá válásukat. De mielőtt az átalakulás bekövetkezhetne, meg kell legyen remegtetve még egyszer a menny is a föld. És ezt az ígéretet szeretnénk egy kicsit alaposabban szemügyre venni. Az Efézusi levél első fejezetéből fogok felolvasni. Efézushoz írt levél első fejezetének 9. versétől. Itt ez áll bírva. Hiszen ő megismertette velünk, vagy tudatta velünk, az ő akaratának titokzatosságáról, az ő önkéntes tanács határozata szerint, amelynek megvalósítását magára vállalta. Mihelyt az idők elérték az általa elrendelt fejlődés, kibontakozás teljes mértékét, Krisztusban, mint a fejben, mindent egyesíteni akart, úgy azt, ami a mennyben van, mint azt is, ami a földön van. Minden össze kellett legyen foglalva, úgy, ami a mennyben van, mint ami a földön is van. És ha egy kicsit alaposabban szemügyre vesszük, és mélyebben belemerülünk ebbe a kérdésbe, akkor a jelenések könyvének 4. fejezetéhez mehetnénk, és azt találjuk, hogy János a szellemben felvétetett a mennyei dicsőségbe, de a dolgok, amelyeket a mennyben látott, a földön találják az ő beteljesülésüket, vagy a földön zajlannak le, legalábbis abban a részben, amely Izrael gyülekezete és a nemzetek földi dolgaira vonatkozik. Itt azt mondja Jelenések könyve 4. fejezetének 1. versétől. Ekkor látomásom volt, és láttam, hogy a mennyben nyitva állt egy ajtó, és az első hang, amelyet hallottam, trombita szóhoz hasonlóan szólt hozzám, ezt mondván, gyere fel ide, és megmutatom neked, hogy mi fog történni ezután. És azonnal ellettem ragadtatva a szellem által, és ímé egy trón állt a mennyben, és a trónon ült egy valaki a széken. Mi történt itt? János a Pátmos szigetén találtatott, de a szellemben fel lett véve a mennyei dicsőségbe. Mindazonáltal azon dolgok, ami akkor ki lett neki nyilatkoztatva, vagy talán jobban mondva meg lett neki mutatva, a mi napjainkban lettek feltárva. Amit akkor ő el kellett, hogy pecsételjen, az fel lett tárva. Az, ami a mennyben el volt rejtve, az a földön ismerté lett téve. Ugyanaz az Úr, aki gondoskodott arról, hogy János a Pátmos szigetére kerüljön, és aki megmutatta neki mindezeket a dolgokat, ugyanaz az Úr elküldte Branham testvért is, és leleplezte neki ugyanezeket a dolgokat. Ez ugyanolyan biztos, mint az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És ezt előre megfontoltan mondom, és tisztában vagyok a következményekkel és ennek hortávolságáról. Ezentúl elfogadhatatlan, hogy bárki is kétségek között maradjon ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan. Mert a kételkedő ne gondolja azt, hogy valamiben is részesülhet Istentől kifolyólag. Isten ígéje szól, de nem fog érinteni téged, ha kételkedve ülsz annak hallattára. Az ő szava össze kell, hogy legyen kötve a hittel, és csatlakozzon ahhoz. Természetesen könnyű elhinni, hogy Mózest Isten küldte el, hogy Illést Isten küldte el, hogy a proféták valamennyien, az apostolok is valamennyien, hogy Keresztelő Jánost Isten küldte el, ezt valóban könnyű elhinni. Sőt, még ezeknek a profétáknak a sírjait is ki lehet díszíteni, és azt mondani, mint az írástudók, hogy mi Mózeshez ragaszkodunk, hozzá tartjuk magunkat a többieknek, nekünk Ábrahám az atyánk. Erre az Úrnak azt kellett mondania nekik, ha felismertétek volna Mózest, engem is felismernétek, mert ő tanúságot, utalással volt rám. És a János 8 szerint az Úr azt mondta nekik, mielőtt Ábrahám létezett, én vagyok. Ők pedig azt mondták, még 50 éves sem vagy, és azt állított, hogy láttad Ábrahámot. Miben állt hát a különbség? Minden időkben ugyanaz a hibát, ugyanazt a félreértést követték el. Az emberek ugyan látták azt, amit Isten a múltban tett, de folyamatosan elhaladt, figyelembevétel nélkül amellett, amit Isten éppen a jelenben tesz. És millió számra vannak hívő emberek, őszinte emberek, akik elmennek amellett, amit Isten jelenleg tesz, és nem veszik azt figyelembe. És miért nem? Csak azért, mert nem ismerték fel egy isteni küldetést. És nem tudták, és nem tudnak megkülönböztetni egy isteni megbízatást az összes egyéb megbízatástól, hanem mindent egy kalap alá vettek, és azt mondták, ó, az a Branham, meg az meg a másik, ők mint amerikai evangélisták, és hamarosan végeztek, és le is tették. Azonban Isten még messziről sem fejezte be ott, ahol mi azt hisszük, hogy már a végére jutottunk a dolognak. Ezen a ponton kezd el beszélni hozzád és hozzám. És amikor Istennek egy embere 33 éven keresztül ilyen hatalmas módon meg lett áldva és fel lett használva a mi nemzedékünkben, és amikor neki ott 1933. június 11-én, azon a vasárnap délután 14 óra körül, körülbelül 4000 ember jelenlétében egy látható természet feletti fényfelhőből ezek a szavak lettek intézve hozzá, ahogyan el lett küldve Keresztelő János Krisztus első eljövetele előtt, ugyanúgy el leszel küldve te is Krisztus második eljövetele előtt egy üzenettel. Bizonyára akkor ez nem egy olyan dolog, ami mellett te és én elmehetünk úgy, hogy nem vesszük figyelembe, anélkül, hogy lelkünkben kárt ne szenvedjünk. Amennyiben Isten szólt, akkor nem a légüres térnek beszélt, akkor neked és nekem hallgatnunk kell arra, és nem szabad tovább mi magunk beszéljünk. Az a szomorú ebben az időben, hogy az emberek annyit beszélnek önfejűleg, és azt mondják, nos meg lehet, de én nem láttam, nem voltam ott, és így tovább. De vajon láttad-e azt, amikor a fényfelhő leszállt, és megállt a megváltónk fölött, és János tanúságtételt tehetett? Avagy az esetben ott voltál-e, amikor Isten beszélt Ábrahámhoz és az összes szolgájához? De hiszen mi hiszünk Isten szavainak, hiszünk abban, ami a Szentírásban meghagyatott tanúságtételül nekünk. És amikor látjuk, hogy Isten pontosan ugyanezt tette a mi időnkben is, az csak arra emlékeztet bennünket, hogy a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. verse folyamatosan beteljesedik. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad. Mit használ neked és nekem, hogy tudhatjuk, mit tett Isten a múltban, a közzel 6000 év lefolyása alatt, ha nem tudnánk, hogy mit tesz most is az ő szavai szerint ebben az időben. Tehát, Isten ígében megkaptuk az ígéretet, hogy az Úr ismét meg fogja mozgósítani az eget és a földet is. És a zsidókhoz írt levélben azt a magyarázatot, hogy ez az ismét arra van utalással, hogy a romlandó átváltozik romolhatatlanná. És ez végül is összefüggésben áll azzal a figyelmeztetéssel, vigyázzatok arra, hogy vissza ne utasítsátok azt, aki szól hozzátok. Következetesen tehát, mielőtt Isten megmozdítaná az eget és a földet, mielőtt mindent egyesítene és befejezne, tökéletesítene, elkezd beszélni. És ha ezzel kapcsolatosan a Jelenések könyve 10. fejezetének 7. versét vesszük, egy nagyon sokat idézett íge szakadt, máskülönben, hanem azokban a napokban, amikor a 7. angyal hangja megszólal, amikor az megfújja a harsonát, akkor az Istennek titokzatossága be lesz fejezve, ahogyan azt megbízhatóan kijelentette vagy közölte az ő szolgáival, a prófétákkal, mint egy örömüzenetet vagy evangéliumot. Isten munkájával össze van kötve az ő beszéde, és az ő beszédével össze van kötve az ő munkája. Isten nem munkálkodik anélkül, hogy ne beszélne. Isten nem beszél anélkül, hogy cselekedne. Mindkettő egy és ugyanazon lépésütem, és egyik maga után vonja a másikat. Itt azzal az ége szakasszal kapcsolatosan, amely szerint Isten még egyszer meg fogja mozgósítani az eget és a földet, az van intézve hozzánk, hogy vigyázzatok, hogy vissza ne utasítsátok azt, aki szól hozzátok. Aki szól hozzátok. Hiszen ma már nem egy frank testvérről van szó, vagy valaki másról. Ma a feltámadott Úrról van szó, aki a hét aranygyártyát az tartók között jár, jön, megy, és akiről a Jelenések könyve első fejezetének 20. versében úgy tesz bizonyságot János, hogy jobb kezében szilárdan tartja a hét csillagot, amit a hét angyalt jelenti, nevezetesen a hét gyülekezet angyalait. És ha Haggeus az Úrnak egy angyala volt, Isten üzenetével, és a népet összehívta, vagy felszólította arra, hogy egységben kerüljenek szellemben, hogy lehetővé legyen téve az előrehaladás, hogy hozzáállássanak Isten házának felépítéséhez, akkor ma azt kell mondanunk, hogy nem létezik Istennek egy épülete, vagy nem lehet az Isten gyülekezetén építkezni, ha csak mi, mint Isten népe, vel nem ismertük, hogy Isten küldött egy hírnököt az Úrnak az ő gyülekezetéhez intézett szavával, és ezért a figyelmeztetés, vigyázzatok, hogy vissza ne utasítsátok, vagy el ne utasítsátok azt, aki beszél. Miért van hétszer megírva a Jelenések könyve második és harmadik fejezetében? Akinek van egy füle, az hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Ki által szól a szellem? Pontosan, az íge által, és kihez intéződik az íge? A profétákhoz. És Isten elküldött egy profétát, és átadott neki egy üzenetet az ő népéhez intézően. És ma nagyon világosan ki kell jelentenünk a Szentírás alapján, hogy két egység fog létrejönni. És talán az egyikben még sok egyéni csoportosulások is lesznek, amelyek egymás között egységesek, és aztán összességében véve egy világméretű szerveződés alatt, vagy egységre fognak jutni. De vegyétek figyelembe magatoknak azt is, hogy ebben az emberileg összefogott egységben továbbra is mindenki azt hisz, amit akar, csak bizonyos pontokat meghatároznak, amelyekben egyetértenek majd, a többit pedig mindenkinek személyes megítélésükre hagyják át. Az isteni egységben nem létezik ilyesmi. Ott nem teheti mindenki azt, amit akar. Nem hiheti mindenki azt, amit akar, hanem mindenki, aki hallotta vagy tudomásul vette az isteni üzenetet, és akinek az íge élő kinyilatkoztatássá vált, az egyet fog érteni azzal a szellemmel, aki az ígét közvetítette. És így eljutunk a szellemi egységhez Jézus Krisztusban, aki valóban ő maga a kinyilatkoztatott íge. Az íge testélet és lakozást vett közöttünk. Már most, ha abban az időben ezek az emberek a templom újraépítésében összetudtak fogni, és egyé váltak, és mikor történt ez meg, amikor Isten elküldött közzéjük egy prófétát, aki az Úr angyalaként van leírva, és aki egy Istentől származó üzenettel fellépett a nép előtt. Ők pedig meghallgatták ezt az üzenetet, összegyűltek, egy véleményre kerültek, és összegyülekeztek, és Isten dicsősége újra helyreállt. És tudjátok, az ígéret, ami itt elhangzott, ami itt meg lett adva, azt mi is magunkkal átvehetjük a mi időnkbe. Kétszer van megadva, vagy utalás van téve arra, egyszer a 9. versben, egyszer a 10. versben ebben a fordításban így szól. Így szól a seregek ura. És nagyobb lesz ennek a templomnak a jövőbeni dicsősége, mint amilyen az első volt. Így szól a seregek ura. És ezen a helyen békességet akarok adni, így szól a seregek ura. A második ház dicsőségének nagyobbnak kellett lennie az első ház dicsőségénél. És ha hiszünk abban, hogy Isten mindent helyre állít, illetve mindent visszaszolgáltat a gyülekezetnek, akkor miért ne hihetnénk el azt is, hogy képes lesz arra egy kétszeres mértéket megadni, ahogyan Elizeusnak is megadta, és most a gyülekezetnek is meg fogja adni. Isten megmozgósította egyszer az eget, egyszer a földet, most pedig meg akarja mozgósítani úgy az eget, mint a földet. És ez a még egyszer szó kifejezés egyenesen az idők végére van utalással, amikor a romlandó átváltozik romolhatatlanná, a halandó pedig a halhatatlanságba. És ebben az összefüggésben, és hadd hangsúlyozzam ezt az Úr nevében, az van intézve hozzánk, hogy vigyázzatok, hogy vissza ne utasítsátok azt, aki beszél, vagy szól hozzátok. Nos, meg lehet, hogy azt mondjátok, itt meg van írva, hogy az Úr lesz az, aki beszélni fog. De vajon nem úgy volt-e megírva, vagy nem úgy van-e megírva, hogy amikor Haggeus próféta kinyitotta a száját, hogy az Úr szólt általa, hogyan beszélt az Úr akkor? Az ő szolgájnak és prófétájnak a szája által, akiket felkent a Szent Szellemmel, akik attól a pillanattól kezdve már nem érvényesítették a saját gondolkozásukat, hanem kilettek véve önmagukból, hogy Isten beszélhessen rajtuk keresztül. Ha így nézzük a történteket, akkor ez csak egyikből a másikba megy át. Egyrészt azt mondja, vagy az van írva, hogy akkor Haggeus beszélt a néphez, majd a végén azt mondja, vagy az van írva, hogy így szól az Úr. Hadd olvassam fel újra ezt a verset nektek. A Haggeus első fejezete 13. versében áll írva. Ekkor Haggeus az Úr küldötte, vagy az Úr angyala, isteni üzenet alapján ezt a megnyitó, vagy beköszöntő beszédet intézte a néphez. Én veletek vagyok, így hangzik az Úr kijelentése. Nos, ki volt ez az én veletek vagyok? Hiszen az emberek a Haggeus hangját hallották. Látni lehetett egyértelműen, hogy a szája kinyillik és becsukódik. De hiszen Haggeus már mindig is velük volt, közöttük is volt, ez nem jelentett volna számukra semmi különöset. De a seregek ura, amikor Haggeuson szólt a néphez, ezt mondta, én veletek vagyok, így szól az Úr. Ő volt az, aki velük volt. Én veletek vagyok, így szól az Úr. Halleluja! Nos, lehet, hogy azt mondjátok, ha kritikusok vagytok, előfordulhat, hogy még nem ismeritek úgy velejáróan az isteni rendet, elnézést, ez nem egy nagy képűség, bocsássatok meg ezt a kifejezést, vagy ez a nyelvjárást, de előfordulhat, hogy az egyik vagy a másik kritikus azt mondja, ó ember, de hiszen az emberek ott mint ezt a Branhamet hallgatják, aki már 1965. decemberében haza lett véve. Nem, akkor voltak éppen nem értettétek meg a dolgot. Az valóban, amikor hallgattuk, vagy hallgatjuk a prédikációkat, egy Branham testvér emberi hangját hallhattuk és hallottuk, de e mögött, az emberi hang mögött, az élő Isten élő szavait hallottuk, a mindenható kinyilatkoztatását, ami időnkre nézve. Akkoriban valaki azt mondhatta volna, ó, Haggeus, ember, mindannyian ismerünk téged, mit csinálsz itt magadból? Nem, ez így mégsem működik. Aki Istenből van, az hallgat Isten szavára. És mindenki, aki Istenből született, azok az igazságban vannak. És Isten szava az igazság. És mi fel fogjuk ismerni az igazságot, és az igazság megszabadít minket minden tévedéstől és tévedésből. Ez itt a legmegfelelőbb szakasza a Szentírásnak, amit az Ószövetségből az Új Szövetséggel összehasonlítva olvashatunk. Az Úr szólt, és éppen ezen a prófétán keresztül hirdette, vagy tette közhírré a következőket. Még egy kevés idő, vagy egy kevés ideig tart, aztán megrázom az eget, a földet, a tengert és az egész szárazföldet. És akkor, ahogy olvastuk, itt, az van itt hozzánk intézve. Az ő hangja megrendítette akkora földet, de most ezt az ígéretet adta, hogy még egyszer megrázom, vagy megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. Ezt olvassuk itt a zsidókhoz írt levélben. És ennek a még egyszeri időszakasznak meg kell történnie az idők végén, amikor a mozdítható átváltozik mozdíthatatlanná, a halandó halhatatlanná, a romlandó romolhatatlanná. De mielőtt ez az átalakulás megtörténhetne, vagy bekövetkezhetne, be kell teljesednie az első két versnek. A figyelmeztetés még egyszer, hogy el ne utasítsuk azt, aki szól hozzánk. Avagy megértettétek-e, megértettem-e, hogy ki az, aki hozzánk szól, aki velünk beszél? Az asszony a kútnál, itt az Úr azt mondja, ha tudnád, hogy ki az, aki hozzád intézi az ő szavait, te kérnéd őt, és ő élő vizet adna te neked inni. Hallottad-e, hallottam-e, és felfogtam-e az Úr beszédét ebben az időben, vagy elutasítottuk az Urat? Akkor meg van írva. Vigyázzatok, óvakodjatok attól. Nehogy elutasítsátok azt, aki szól hozzátok, mert ha azok nem maradtak büntetetlenül, akik elutasították azt, aki a földön megismertette magát velük, mennyivel kevésbé maradunk büntetetlenül mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Isten hatalmasan és kiterjedően szólt hozzád és hozzám ebben az időben, az ő kinyilatkoztatott ígéje által. Annak idején, a templom újjáépítésének idején Hageus próféta száján keresztül hangoztatta az ő üzenetét. Ma, az idők végén, amikor a gyülekezet újjáépül, úgy, mint a kezdetben volt, hogy Isten dicsősége le tudjon szállni, az Úr elküldött ismét egy prófétai ígeüzenetet az ő népének. Helyén való az, aki meghallgatja, aki befogadja, aki felismeri az időt és az órát, amelyben élünk. De mielőtt befogadhatnánk az üzenetet, fel kell legyenek nyitva a szemeink arra a tényre, hogy Isten elküldött egy hírnököt, de nem egy olyat, aki önmagát hívta el, vagy önmagától indult volna neki valaminek, hanem egy Istentől küldött ember, aki Isten üzenetét hozta el, és tette közhíré Isten népének. Nektek, akiknek ez ne talán újdonság lenne, azt akarnám mondani, hogyha ez újdonság lenne, nem kell, hogy azt jelentse, hogy nem igaz. Minden új volt valamikor, egyszer, legelőször, amikor Isten először kimondta, de amikor a szellem által ki lett nyilatkoztatva, fel lett tárva számunkra, ráébredünk és felismerjük, hogy ez Isten szent szava, amely ma szó szerint a szemünk előtt beteljesedik. Annak idején Izrael népe visszatért a babiloni fogságból, ők az ígéret földjére léptek, visszatértek az ő atyáik földjére. A prófétai üzenet elhangzott, hozzáláttak a templom felépítéséhez, Isten kijelentette magát prófétikusan, Isten szólt, nekik volt bátorságuk, nem csak azoknak, akinek szolgáltak, hanem az egész népnek. És az Úr nevében egy véleményen voltak az Isten ígéjének isteni üzenete alatt arra az időre. Hadd mondjuk el az összefoglalásban. Isten lépésről lépésre kivezette a gyülekezetet a szellemi babiloni fogságból, és az idők végén felhívta a figyelmünket egy prófétai üzenetre, hogy megszűnjenek a különböző vélemények. és hogy mindannyiunkban lakozást vegyen a Jézus Krisztus gondolkodás módja, és hogy Isten szelleme bevezessen minket a teljes igazságba. Lényegében véve mi történt? Úgy a hírnök, mint az üzenet, valamint mindazok, akik befogadták, az egész nép egyöntetűen egy véleményen volt. Így van ez ma is. A hírnök, a küldött, az üzenet, valamint Isten teljes népe, egy szív és egy lélek, és teljes egyetértésben vannak Istennel és Isten igéjével. És nem fogjuk visszautasítani, vagy eltaszítani azt, aki szólt hozzánk, mert felismertük, hogy az Úr az, aki csodálatos módon szólt hozzánk ezekben a napokban. És ha most az idők végén elhangzott az ígéret, miszerint az utolsó ház dicsősége nagyobb lesz, mint az első ház dicsősége volt, és mögötte meg van írva, így szól a seregek ura, akkor minden bizonnyal megbízhatunk abban, hogy legalább annyi fog történni a végen, mint amennyi az elején is történt. És ha már kegyelmet találtunk Isten előtt, és meghallottuk az ő hangját, és befogadtuk mindezeket a kijelentéseket, akkor ez el fog vezetni bennünket arra a pontra, hogy kegyelemből hatalmas módon kinyilatkoztatja magát az életünkben és közöttünk. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Most csak a röviden utalással az ige szakaszra a keresztség előtt, amire nem sokkal később rátérünk, az apostolok cselekedetei második fejezetéből. Itt a 37. verssel kezdjük. Apostolok cselekedetei második fejezet a 37. versétől. És amikor ezt hallották, átjárta a szívüket, és azt mondták Péternek és a többi apostoloknak, ti férfiak és szeretett testvérek, mit tegyünk? Péter pedig ezt mondta nekik, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Mert nektek és gyermekeiteknek szól, vagy adatott ez az ígéret, és mindazoknak, akik még távol vannak, akiket a mi Urunk, a mi Istenünk még elhív, vagy hozzácsattol. Még sok más szavakkal is tanúsította, és nyomatékosan a lelkükre kötötte, figyelmeztetve őket, és mondván, tegyétek lehetővé, hogy meglegyetek szabadítva ettől a pervers, megáltalkodott nemzetéktől. És akik örömmel fogadták az ő szavait, megkeresztelkedtek, úgyhogy még aznap 3000 lélekkel gyarapodott a gyülekezet. Ők pedig álhatatosan maradtak, kitartottak az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyértörésben és az imádságban. Félelem is támadt minden lélekben, és sok csodák és jelek történtek az apostolok által. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindent közösen tartottak meg. No, de hiszen ismerjük a Szentírást. Ők valamennyien egy szív és egy lélek voltak. Itt azt írja, hogy az emberek, akik hallották ezt a prédikációt, őket áthatotta, vagy átjártak, mondottak, és megkérdezték, tisztelt testvéreim, mit kell tennünk, és így tovább. És akkor a válasz, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevében. Amint tudjátok, ami megváltunk, megadta Máté evangéliumának 28. fejezetében a nagy missziói parancsot, és mégis elrejtette abban a nevet. Csak az Isten Isten három kijelentési formáját adta meg, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Itt ez a név Jézusként lett leleplezve, akiben Isten az Új Szövetségben Atyaként, Fiúként és Szent Szellemként tette magát ismerté. Ezt is csak azt értheti meg, akinek Isten megmutatja, vagy kijelenti. Akinek csak a betű van meg, annak nem fog sikerülni. Azt fogja mondani, igenis, de az Úr ezt is ezt mondta Máté 28-ban. Péter, Fülöp és Pál pedig mást mondott. Nem, senki nem mondott semmi mást. Az Úr kiadta a parancsot, és az apostolok és a tanítványok végrehajtották a kiadott parancsot. Ha valaki azt kérdezné, mi tehát az Atya neve? Mi a Fiú neve? És mi a Szent Szellem neve? Akkor mindannyiunknak arra következtetésre kell jutnunk, és ez így egyes számban is van mondva, és kereszteljétek meg őket a névben, nem a nevekben, hanem a névben. Tehát egy név, amely minden név felett áll, és amelyben egyedül van az üdvösség, a megváltás és a bűnbocsánat. Ez a név Úr Jézus Krisztus. És ebben a névben lettek megkeresztelve, a hívőkké lettek valamennyien. Most pedig hozzátok intézően, akik hívőkké lettetek, akik elfogadtátok Jézus Krisztus személyes megváltótokként. Akik hitet tudtok tanúsítani, és megvan az a bizonyosságotok, hogy bűneitek és vétkeitek kiengesztelődtek, és megbocsájtást nyertetek, ma lehetőségetek van arra, hogy egy jó lelkiismeretű szövetséget kössetek Istennel. Hiszen tudjátok, hogy a Golgotán Isten megkötötte a maga részéről a szövetséget velünk, és Péter részletezi, és azt írja, a keresztség nem a testben lévő szennyeződések eltávolítását jelenti, hanem egy jó lelkiismeret kötését Istennel, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Te viszonozod a szövetségedet, vagy a te részedről szilárddá és bizonyossá teszed azt a szövetséget, amelyet Isten kötött veled, ahogy meg van írva, hogy meg tudjuk szilárdítani a mi elhivatásunkat és a mi kiválasztottságunkat. Isten megadta az ő igenjét az ő fiában, a Golgotán, neked és nekem is. Igent mondott neked is, és igent mondott nekem is, hogy téged és engem elfogadjon az ő sajátjaként. És most már tudomásodra jutott az ő szava, igent mondtál rá, eljöttél hozzá, és hittel szemügyre vetted Jézust a kereszten. És képes voltál megragadni, hogy ő ott elviselte, kiengesztelte és megbocsájtotta te bűneidet és vétkeidet, és együtt énekelhetsz az énekíróval. Aki hittel szemléli Jézust a kereszten, az még abban az órában üdvösségre jut. Ha lenne itt ma valaki, akinek még nincs meg az üdvösség bizonyossága, annak nem kell így elmennie innen. Még együtt fogunk imádkozni, kérve Istent arra, hogy mentsen meg mindenkit, aki még nincs megmentve, bocsásson meg mindazoknak, akik még nem részesedtek megbocsájtásban, és gyógyítsa meg azokat, akiknek bármilyen betegségük vagy nyomorúságuk van. Isten megadta az ígéretet, és teljesíteni fogja azt veled és velem szemben is. Ő csak annyit mond, ó, hogyha hinni tudnád, meglátnád az Isten dicsőségét. Hányan közületek tudtok teljes szívetekből hinni abban, hogy Isten elküldte az ő küldöttét, az ő angyalát, az ő népének szóló üzenetével ebben az időben is, és hogy nekünk Isten gyermekeiként egy nagy felelősségünk van most ebben a nemzedékben. és hogy mi ránk nézve érvényes a figyelmeztetés, hogy ne utasítsuk el őt, aki a mennyből szól hozzánk. Hányan hisznek abban, hogy az Úr maga szólt? Hányan hiszik el, hogy ez az isteni üzenet az ő népének szól ebben az időben? És remélem, hogy senkinek sem támad az az ötlete, hogy azt mondja, most valami különleges dolgot csinálnak ott Branham testvérből. Azt kérdezem tőletek, és ha ma visszatekintünk az elmúlt időkre, természetesen a luteránusok egyház a Lutherre tekintenek, számukra ő nagyon sokat jelent, mert Isten hatalmas módon felhasználta őt. Mások feltekintenek egy Calvinra, mások egy Zwinglire, mások egy William Boothra, megint mások John Wesleyre, megint mások a nagy evangélistákra, Whitfieldre, és akárkik is voltak ők, Moodyra és Singerre, és akárkik is voltak őt. És amennyiben ma felismerjük, hogy Isten nem csak egy evangélistát, nem csak egy tanítót küldött, el, hanem az ő ígérete szerint elküldte az ő szolgát és prófétáját. Akkor azt akarjátok, hogy elmenjünk mellette úgy, hogy ne vegyünk róla tudomást, ne vegyük figyelembe. Miért nem hagyták az emberek Lutert figyelmen kívül, amikor hozta a közhírített az üzenetet? Miért nem hagyták Wesleyt figyelmen kívül? Miért nem hagyták Boothot figyelmen kívül? Miért nem hagyták figyelmen kívül Isten valamely emberi? És mi legyünk azok, akik figyelmen kívül hagyják ezt ma? Akkor azt mondom nektek az igazság szerint, hogy Isten olyan megerősítést adott Branham testvér szolgálatában, vagy szolgálatán keresztül, amilyet még soha nem adott összegezve valamennyiük szolgálatát. Nagy csodák és jelek történtek, és ami ennél sokkal értékesebb, mindenki más bizonyos bibliai igazságokat a gyertyóra állított ugyan, és a napok végén Isten egész üdvösséges kapcsolatos tanács határozata, az egész bibliai tanítás minden vissza lett térítve, minden visszakerült az élő Isten gyülekezetébe. És ha lehet egy összehasonlítást tenni, jól lehet, ez egy emberi módon, emberi dolog. Azt mondhatjuk, hogy Isten közvetlenül, még mielőtt megrendíti most az eget és a földet, még mielőtt a romlandó romolhatatlanná változik, Isten még egyszer csodálatos és természetfeletti módon szólt, helyén való annak az állapota, aki hallgat rá és nem utasítja el, mert így van megírva. Ha azok nem menekültek meg, nem úszták meg, mi hogyan meneküljünk meg? Hogyan ússzuk meg mi? Én meg vagyok győződve arról, ha elolvastok magatoknak néhány dolgokat, imádkoztok a témával kapcsolatosan, kutatjátok a Szentírást, nem a ti tankönyveteket, nem az értelmezéseiteket, nem azt, amit mások mondanak. Hasonlítsatok össze azt, amit prédikálva lett, egyedül Isten szavával, mert minden isteni üzenet Isten igéjének az üzenete. Amen. Hadd álljunk fel. Mennyi atyánk, együtt járulunk a te szent színed elé. A drága és becses Jézus nevében. Megköszönve a te jelenlétedet és az ígéreteket, amelyeket adtál nekünk a megmentéssel, a gyógyulással és a szabadulással kapcsolatosan. Nekünk Jézus Krisztus evangéliumának a hirdetésével lettünk megbízva, a jó és az örömteljes hír közhírétételével, a Jézus Krisztus, ami Urunk általi megváltás felszabadító, üdvösségre vezető üzenetét. Ó Istenem, most együtt hiszünk és imádkozunk mindazokért, akik a te kezedbe akarják letenni az ő életüket. Ó, Uram, fogadd el őket a te tulajdonaidnak. Bocsáss meg minden bűnt és minden vétket, most fehérebbé a hófehérnél. Ajándékozz meg egy új örök élettel Jézus Kriszt, a Jézus Krisztusba, a te egyszülött fiadba vetett hitáltal. Ó, köszönjük te neked, hűséges Urunk, hogy szóltál hozzánk. Nem tudunk és nem is akarunk elutasítani téged, ellenkezőleg azt szeretnénk mondani, szólj, Uram, mert a te szolgád hallja, és felkiálthatunk, nem égette a szívünk, amikor hozzánk szólott, vagy beszélt velünk. Te vagy a feltámadott, az élő, a beszélő, a munkálkodó. Üdvözítő, mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, szabadítsd meg, és áldj meg kegyelmedből valamennyünket, és hálát adok neked, hogy megtetted. Halleluja! A hit lehorgonyzott a te ígédben, és te egyértelműen kijelentetted azt, hogy elvégeztetett. Fogad hálánkat, hűséges Uram, hogy ez a mondat meg lett írva a Bibliában. Halleluja! Elvégeztetett! Az én Jézusom megszabadított engem. Ó Istenem, együtt köszönjük ezt te neked, és magasztaljuk a te véred erejét, és köszönjük a te szellem által kinyilatkoztatott ígédet, és kérünk téged, légy most mindnyájunkkal kegyelemből a Jézus nevében.